Vasárnapról vasárnapra Eszter könyve van előttünk, ma is az Eszter sorozat következő állomásához érkeztünk. Egy hosszabb részt fogok felolvasni Eszter könyvéből, senki ne jegye meg előre, 3 fejezet lesz, de összesen ez nem annyira sok vers, nagyon egybefüggőek egyébként, összefüggenek tartalmilag is, úgyhogy így hallgassuk Eszter könyve 5., 6. és 7. fejezeteit. 3 nap múlva Eszter királynői ruhába öltözött, és megállt a királyi palota belső udvarán, szemben a királyi palotával. A király éppen királyi trónján ült a királyi palotában, szemben a palota bejáratával. Amint meglátta a király, hogy Eszter királyné ott áll az udvaron, kegyelmes volt hozzá, és kinyújtotta Eszter felé a kezében levő aranypálcát. Akkor odament Eszter, és megérintette a pálca végét. A király megkérdezte tőle: mi áradban vagy, Eszter királyné, mit kívánsz? Még ha országom felét is megkapod. Eszter így válaszolt: ha jónak látja a király, jöjjön ám a Hámánnal együtt arra a lakomára, amelyet rendeztem. A király erre így szólt: siessetek Hámánért, hogy teljesítsük Eszter kérését. Azután a király Hámánnal együtt elment a lakomára, amelyet Eszter rendezett. Borozgatás közben így szólt a király Eszterhez: mit kérsz, megkapod. Mit kívánsz, még ha az ország felét is meglesz? Eszter így válaszolt: van kérésem és kívánságom. Ha elnyertem a király jó indulatát, és jónak látja a király, hogy megadja kérésemet és teljesítse kívánságomat, jöjjön el a király Hámannal együtt arra a lakomára, amelyet rendezek nekik. Holnap azután válaszolok arra, amit a király kérdezett. Azon a napon Hámán örömmel és jókedvűen távozott, ám a király kapujában meglátta Hámán Mordekájt, aki nem kelt fel előtte, és nem rettegett tőle, úgyhogy elöntötte Hámánt a méreg Mordekáj miatt. Hámán azonban erőt vett magán, és hazament. Majd magához hívatta barátait, meg feleségét, Zerest, és elsorolta nekik Hámán, hogy milyen nagy a vagyona, mennyi fia van, és hogyan emelte őt a király nagyobb méltóságra minden vezető emberénél, és királyi tisztviselőjénél. Majd ezt mondta Hámán: Eszter királyné sem hívott meg mást arra a lakomára, amelyet rendezett, csak a királyt és engem. És holnapra is én vagyok hivatalos hozzá a királlyal együtt. De mindebben semmi örömemet nem lelhetem addig, amíg azt látom, hogy a zsidó Mordekáj ott ül a király kapujában. Akkor ezt mondta neki Zeres, a felesége és barátai: csináltatni kell egy 50 könyök magas bitófát, reggel pedig mond a királynak, hogy akasszák fel rám Mordekájt. Azután vígan mehetsz a királlyal a lakomára. Hámán helyeselte ezt a dolgot, és megcsináltatta a bitófát. Azon az éjszakán került az álom a királyt, ezért megparancsolta, hogy hozzák elő a nevezetes történetek krónikáját, és olvassanak föl belőle a királynak. És rátaláltak arra a följegyzésre, amely szerint Mordekáj följelentette Biktánt és Terest, a király küszöbét őrző 2 udvarnokot, akik merényletet terveztek Ahasvérós király ellen. A király megkérdezte: milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért Mordekájnak? Király szolgálatára álló ifjak így feleltek: semmit se adtak neki. Akkor ezt kérdezte a király: ki van az udvarban? Hámán ugyanis éppen megérkezett a királyi palota külső udvarába, hogy megkérje a királyt, akasztassa föl Mordekájt arra a bitófára, amelyet neki állítatott. Az ifjak ezt felelték a királynak: Hámán áll itt az udvarban. A király így szólt: jöjjön be! Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király: mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király? Hámán azt gondolta magában: ki mást akarna kitüntetni a király, mint engem? Azért ezt felelte Hámán a királynak: annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, hozzanak királyi öltözetet, amilyenbe a király szokott öltözni, meg lovat, amilyenen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát. Adják át a ruhát és a lovat a király egyik legelőkelőbb főemberének. Öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni. Lovagoltassák végig a város főterén, és ezt kiáltozzák előtte: így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Akkor a király ezt mondta Hámánnak: siess, hozd azt a ruhát és lovat, amiről beszéltél, és tégy így a zsidó Mordekájjal, aki a király kapujában ül. Semmit se hagyj el abból, amit mondtál. Akkor Hámán fogta a ruhát és a lovat, fölöltöztette Mordekájt, majd végiglovagoltatta a város főterén, és ezt kiáltozta előtte: így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Azután Mordekáj visszatért a királyi udvarba, Hámán pedig megszomorodva és fejét betakarva hazasietett. majd elbeszélte Hámán a feleségének, Zeresnek, meg összes barátjának mindazt, ami őt érte. Tanácsadói is felesége ezt mondták neki, ha Mordekáj, aki miatt most megrántorodtál, valóban zsidó származású, akkor nem fogsz bírni vele, hanem végleg el fogsz bukni vele szemben. Még beszélgettek, amikor odaértek a király háremőrei, és sietve elvitték Hámánt a lakomára, amelyet Eszter rendezett. A király Hámánnal együtt elment Eszter királynéhoz a lakomára. A második napon megint megkérdezte a király borozgatás közben Esztertől, mit kérsz, Eszter királyné? Megkapod. Mit kívánsz, ha az ország felét is meg lesz? Eszter királyné így válaszolt. Ha elnyertem a király jó indulatát, és a jónak látja a király, azt kérem, hogy az életemet, azt kívánom, hogy a népemet adják nekem. Mert eladtak engem és népemet, hogy elpusztítsanak, legyilkoljanak és megsemmisítsenek bennünket. Ha csak rabszolgáknak vagy rabszolganőnek adtak volna el bennünket, akkor néma maradtam volna, mert ilyen nyomorúságért nem illenék zaklatnom a királyt. Ekkor Ahasvérós király ezt kérdezte Eszter királynétól. Ki az és hol van az, aki arra mer gondolni, hogy ilyet tegyem? Eszter így válaszolt. Ez a gonosz Hámán az, ami áldáz ellenségünk. Akkor Hámán megrettent a királytól és a királynétól. A király pedig haragosan abbahagyta a borivást, és kiment a palota kertjébe. Hámán azonban ott maradt, és könyörögni kezdett az életéért Eszter királynéhoz, mert látta, hogy a király már elhatározta vesztét. Amikor a király visszatért a palota kertjéből, oda, ahol borozgattak, Hámánt Eszter pamlagára borulva találta. Ekkor így szólt a király, még erőszakot is akar elkövetni a királynén itt nálam a palotában? Alig hagyta el ez a szó a száját, Hámán arcát már be is takarták. Harboná pedig a király egyik udvarnoka ezt mondta. Van itt egy bitófa is, ott áll Hámán házánál, 50 könyök magas. Hámán készítette annak a Mordekájnak, akinek a szava a király javát szolgálta. A király így szólt, akasszátok föl arra. Föl is akasztották Hámánt arra a bitófára, amelyet ő állítatott Mordekájnak. Azután lecsillapodott a király haragja. Arcok. A képi memória az ember számára az első, a legősibb tapasztalások emlékeit képek őrzik a számunkra. Először arcokat lát a csecsemő, közelről. A legmélyebb örömünk és a legősibb tapasztalásunk ez, hogy megjelenik egy arc. Biztonság, élet és remény, hogyha megjelenik a gondozó, az édesanyja arca a csecsemő számára. És nincs nagyobb magány annál, mint a kedves arc hiánya vagy távozása. Arcok. Tele van velük az emlékezetünk. Hány és hány arcot tudnánk felidézni. Némelyiket nagyon szeretnénk elfelejteni, némelyiket pedig rettegünk, hogy egyszer elfelejtjük. Rendkívül sok arc vesz körül bennünket egyébként a mindennapjaink során. Nagyon sok emberrel találkozunk, a legtöbb arcát meg se jegyezzük a metrón, vagy bárhol máshol. És legtöbbször abba a tévhitbe ringatjuk magunkat, hogy ismerjük a másik embert az arca alapján. Nagyon könnyen beazonosítunk különböző jeleket vagy érzéseket a másik ember arcáról, hiszen tartja is az a mondás, hogy az arcára van írva valakinek valami. Pedig sokszor rá kell döbbennünk, hogy igazából még az érzést sem tudjuk beazonosítani igazán jól, hogy kinek mi van az arcán. Talán csak sejtjük, de a mélységeket és a magasságokat biztosan nem látjuk, ami a másik arca mögött van. Arcok, karakterek, hősök és álnok, képmutatók, jók és gonoszak, tettesek és áldozatok, így folytatódik Eszter könyve a számunkra. Beletekinthetünk abba, hogy hogy cselekszik Isten több ezer évvel ezelőtt az ő népének az életében. Egy távoli kultúrában, ahol a választott nép fogságban van, és nagy veszélybe kerül, Isten megmenti őket. Röviden szeretném összefoglalni, hogy hogyan jutottunk el idáig, Eszter könyvében mit jártunk eddig végig. Ahasvérós király, nagyhatalmú királyként egy óriási lakomát szervez, összpontosítja a hatalmát, és az ő alattvalóinak megmutatja, hogy ki is ő valójában. És ennek a nagy lakomának a csúcspontjaként szeretné a gyönyörű feleségét Vastit megmutatni az ünneplőknek. Vasti azonban nem hajlandó a királynak engedelmeskedni, ezért eltávolítja őt a vezetői székéből, az első feleség pozíciójából. Eszter pedig egy zsidó származású lány hosszú út során bekerül a királyhoz, és őt választja ki első feleségének. Mordekáj, aki Eszternek a nevelője, gyámja, leleplez egy összeesküvést, ami a király életére tört, de ezért nem jutalmazzák meg. Ezzel szemben a zsidó népet egy Hámán nevű ember, aki vezető szerepet tölt be ebben a birodalomban, szeretné kiírtani. Mordekáj, amikor ezt megtudja, kiadják a rendeletet, hogy egy adott hónap adott napján ki kell írtani a birodalomban a zsidókat. Mordekáj zsákruhába öltözik, gyászolni kezd, és Eszterhez eljutatja a hírt, hogy mire készül a király. Megkéri Esztert, hogy menjen be a királyhoz, és járjon közbe a népért. Eszter pedig felismeri, hogy talán nem véletlenül került ebbe a pozícióba és ebbe a helyzetbe, és megkéri Mordekájt és a többi zsidót, hogy böjtöljenek érte, és imádkozzanak, és ő bemegy a király elé, akármivel is jár ez. Nagy veszélybe van tehát Izrael népe, itt a fogságban. Veszélybe került, de Istennek van terve a szabadításokra. Látszólag magára hagyta őket, látszólag elrejtette előlük az ő arcát, de mégis ott van. És azt kell, hogy mondjam, hogy miközben látszólag nem cselekszik semmit, Isten látja a megrettent arcokat, a megrémült, megfenyegetett emberek riadt tekintetét. Látja a zsákruhát öltött tömegeket, a böjtölő, síró és imádkozó, megtört embereket. Látja és érti őket, mert ő a szíveknek a vizsgálója. És ebben a történetben különleges módon cselekszik. Négy karakteres arc van előttünk a mai történetünkben, négy olyan szereplő, akiről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni. Négy olyan pillanatkép, ami betekintést enged abba, hogy ezeknek a szereplőknek mi lehetett talán a szíve mélyén, mi volt bennük. Arcok, amelyeket nagyon egyszerű lenne könnyen típusokba sorolni. Nagyon egyszerű lenne zsánerekként látni őket, és azt mondani, hogy van közöttük egy jó, meg sok rossz, van közöttük főhős, van közöttük ilyen kis mellékszereplő, és természetesen van a főgonosz. Szeretnék mindenkit óvni attól, hogy ilyen könnyen kategóriákba rakja ezeket a szereplőket és ezeket az arcokat. Sokkal inkább arra hívlak most benneteket, hogy próbáljuk megérteni őket, és megismerni őket egy kicsit mélyebben, mit tudhatunk meg róluk ezekből a történetekből is, mit tanulhatunk az ő személyükből. Legyen az első Eszter. Ha már Eszter arcánál tartunk, akkor tudjuk, hogy az ő valós fizikai arca nagyon szép volt. Ezért választották ki a király első feleségének. Ezért, miután végigjárta azt a hosszú, több éves felkészítési procedúrát, a király őt választotta ki. Nem véletlenül lett Ahasvéros királynak a felesége. Isten különlegesnek és gyönyörűnek teremtette. De ami ennél is fontosabb, Eszter belülről volt szép. Hány és hány olyan szépség van, aki kívülről gyönyörű, objektíven nincsen rajta semmi hiba. De mégis, ha közelebbről megnézed az arcát, ha közelebb kerülsz hozzá, kiderül, micsoda üresség van mögötte, vagy hidegség, vagy keménység. Eszter belülről szép, és a történetben, amit ma is olvastunk, és az előző fejezetekben is, az ő jelleme ragyog fel előttünk. Az ő jelleme, ami részben az ő életútjában gyökerezik. Isten megengedte, hogy ő árvaként nőjön fel, és mégis valaki gondoskodjon róla, és aztán egy rendszerbe tagolódva, nőként az ókorban egy háremben kerüljön egyre magasabbra. Isten tanította őt és formálta az ő jellemét. Megtanította őt, hogy hogyan kell kedvesnek lenni, és hogyan kell élni az ő szépségével, és mindezzel együtt bátorságot tanult Istentől. Eszter arca a történetben eltökélt és bátor, erőt sugároz, hiszen az életét kockáztatva megy be a királyhoz. Ha Ahasvérus nem nyújtja ki az aranypálcát felé, akkor meghal. És ő vállalta ezt, kockáztatja az egész lényét, adja a nevét, az arcát ehhez az ügyhöz, és bemegy a királyhoz, és közben jár. A saját sorsát nem félti, pedig gondoljuk csak bele, most már van vesztenivalója. Már nem egy utolsó kis árva zsidó lány egy idegen birodalomban, hanem a király első felesége. Most már van vesztenivalója, de a népéért elszánt. Koncentrál, jelen van, használja az összes szeretett nyelvet a királlyal, megfelelő módon készíti elő az ő döntését, amiről a bevezetésben is beszéltem, lakomát rendez, Titokzatos, nem árulja el először a kérdését. Újra lakomát rendez a királynak. Érti és ismeri ezt az embert. Eszter a helyén van. Eszter szép. Eszter természetes. Eszter nem egy ideál, hanem az az ember, aki azon a helyén, ahol van, kiteljesedik. És egyfajta harmónia sugárzik róla, azt gondolom. Megerősödik abban, amit Mordekájtól hallott, talán nem véletlenül kerültél ebbe a pozícióba. Nem véletlenül engedte meg Isten, hogy itt legyél, ahol lenned kell. És ezt megértve, megéli azt, amire őt Isten hívta. Persze lehet, hogy mindeközben félt, és bizonytalan volt, de megkapja azt a határozottságot, amivel le tudja leplezni Hámánt a király előtt. És nem fél, amikor egy asztalnál ül a népének legnagyobb ellenségével. Nem rettem meg, mert talán tudja, hogy ott van mögötte Isten, aki megengedte, hogy ideig eljusson, és tudja, hogy ott vannak mögötte azok a százezrek, talán milliók, akik böjtölnek és imádkoznak ő érte. A második arc a történetben Mordekáj, aki egy erős ember, edzett, alázatos és bölcs, ott forgolódik a király udvarban, becsületes és tiszta az arca. Leleplezi a király ellen való összeesküvést még korábban, és amikor nem jutalmazzák meg és nem tüntetik ki, nem háborodik fel. Hiányzik belőle minden hiúság, minden póz, ami megvolt Hámánban. Egy tiszta ember. De most a történetben az arcát szemlélve elsősorban nem a tisztaságot látjuk, hanem a fájdalmat. Az ő arcán tehetetlenség és fájdalom van. Zsákruha van rajta. Nagy viharok dúlnak benne. Mordekáj arcán ott van az a kiszolgáltatottság, az a fájdalom, ami nem csak a sajátja, hanem a halálra ítélt népé. Aki várja, hogy pár hónap múlva a rendelet szerint kiírtsák őket. Arca a kiszolgáltatott és megfenyegetett népé. Az elpusztítani kívánt népé. Az a népét, akit egy rendeletten, egy gondos ember hatalma révén ki lehet írtani, akik felett kimondatott, hogy nem kelletek, hogy nem vagytok méltóak az életre. Egy nép arca van ott Mordekájban, aki újra és újra át kellett, hogy élje, évezedeken keresztül a történelem színpadán különféle díszletek között, hogy kimondják róluk, nem kell lesz, nem kelletek, nincs hely a számotokra, nem vagytok méltó az életre. Ezzel együtt ez az arc nem törik meg a fenyegető erő előtt, és megdöbbentő az a tartás, ami mégis rajta van. Amikor elmegy előtte a király palotájának a bejáratánál Hámán, nem esdekel az életéért, nem ad neki tiszteletet, és nem borul le előtte. Mert talán tudja, hogy nem annál az embernél, nem a fenyegető embernél van minden hatalom, hanem a valódi hatalom azé az Istené, aki végső soron ezt a népet újra és újra valamilyen módon megmentette, és kimenti az üldözői kezéből. Mert ez a nép, Isten népe, a választott nép, a zsidó nép, a végső soron megmentett nép. Mordekáj arcában valamilyen módon ott van a remény is. A közös sors és a megtartatás reménye. Hogy egyedül Isten könyörülhet rajtunk, de ő pedig könyörülni fog, mert nem felejti el az ő szövetségét, amit a néppel kötött. Hámán arca talán a harmadik, a legkönnyebben kategóriába tehető. Az igazi főgonosz, az igazi antihős, akire nagyon könnyen lehetne kategóriákba, akit nagyon könnyen lehetne kategóriába zárni, és ilyen jelzőket aggatni rá, milyen gonosz, hiú, számító, fennhéjazó, önző, telhetetlen, hatalomvágyó. Úgyhogy magunk elé képzeljük Hámánt, akkor elképzelhetünk egy ilyen sűrű, szemöldökű, ellenszembes embert, aki lehet, hogy a történet azon a pontja, amikor kicsit ilyen ironikusan pont azt kell megtennie Mordekájjal, amit ő magáról elképzelt, még ki is nevetünk. Sokszor ez történik, hogy az ilyen antihősöket nevetségessé teszi a leíró, és így vesztik el az erejüket, a hatalmukat. Nagyon könnyű Hámánt így letni, és az ő arcát szemlélve így érteni őt. De nagyon fontos, hogy Eszter könyvében Hámánt, ezt a szereplőt nem egy eltévejedett embernek kell látni. Nem pusztán egy hiú, becsvágyó, hataloméhes embernek. Nem egy olyan ember, aki nagyon-nagyon magasra szeretett volna szállni, és aztán nagyon-nagyon nagyot bukott. Nem elég nevetni rajta, nem elég kárőrvendően látni őt a saját maga által készített, közel 25 méter magas bitófán a leírás szerint. Mert annál ő sokkal gonoszabb, mint azt el tudnánk képzelni. Gondoljunk csak bele, hatalmon lévő ember, aki a hatalmával nem pusztán egy kis sikkasztásra készül, nem pusztán akar egy kis birodalom részt, amit ő irányít, nem a saját vagyonát építi pusztán, hanem egy nép kiirtására készül. Meg kell látnunk Hámán vonásaiban azt, hogy kicsoda ő valójában. Ő egy gyilkos. Embergyilkos. Az élet ellensége. A Biblia pedig egyértelműen beszél arról, hogy a sátán, a gonosz az, aki embergyilkos volt kezdettől fogva. És bizony ő az, aki ott van minden ilyen indítékú ember tekintetében, és akinek a vonásai felismerhetők minden gyilkos arcán. És ezt most nem riogatásként, vagy félelemkeltésként mondom, hogy na nézzétek itt az ördög, hanem teljesen valóságos. Hámán személyében és arcában magával a gonosszal nézhetünk szemben. Sokan képzelték el a sátánt évezredek során, is sokan ábrázolták valamilyen csúnya szörnyként, valamilyen ijasztő alakként, pedig arca emberi arc. Minden gyilkos arcán és minden tekintetben, gyilkos tekintetben lehet találkozni vele. Hámán nem egy szegény őrült, nem egy hiú hatalomvágyó ember csupán, hanem az élet ellensége, Isten népe ellensége, Isten ellensége. Az ő arcát azért kell megjegyeznünk, hogy ne felejtsük el, hogy háború van. Hogy miközben Isten oldalán vagyunk, és ha benne hiszünk, és Krisztus gyermekei vagyunk, akkor ő véd és őriz bennünket, de mindeközben létezik gonosz, aki a legkülönbözőbb formákban, különböző arcok mögül próbálja ma is elpusztítani Isten népét és Isten gyermekeit. Lehet, hogy nem gyilkos indulatokkal és gyilkos szándékkal. Lehet, hogy csak egy kis széthúzással, békétlenséggel. Lehet, hogy csak különböző kísértésekkel. De az biztos, hogy a semmiből támad. És addig nem nyugszik, amíg Isten népe létezik. És ki kell, hogy mondjam, hogy ha nem vagyunk Isten gyermekei, és nem tartozunk Krisztushoz, és nem vagyunk az ő oltalma alatt, akkor alapvetően semmi sem véd meg bennünket attól a veszélytől, hogy akár a mi arcunk is az ellenség arca legyen, és az ő hatása alá kerüljünk. A negyedik arc történetben, amit szeretném, ha egy picit megnéznénk közelebbről, ez a király arca. Talán a legegyszerűbbnek tűnhető. A király, csak betesszük egy kategóriába. Aki itt volt talán az Eszter könyve első fejezetéről szóló hirdetésben, sokat beszéltem arról, hogy milyen volt ez a király. Nagyhatalmú, edzett, acélus ember, nagyon sokat dolgozott a hatalmáért, a birodalomban egy nagyon erős ember, akire felnéznek. És ahogy Eszter könyvét olvassuk fejezetről fejezetre, úgy tűnik, hogy a történetnek egyre jelentéktelnebb szereplője a király. Ahogyan zajlanak az események, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy nem is akkora a hatalma, mint elsőre tűnt. Nagyon relatív a királynak a mindenhatósága ebben a birodalomban. A király arca ebben a történetben egyre jellegtelenebbé válik. Torzulnak a korábbi vonásai, mert miközben élet és halál ura, és iszonyatos hatalom összpontosul a kezében, befolyásolható. És tulajdonképpen fogalma sincs, hogy mi történik körülötte. Tanácsadók irányítják, Hámán irányítja, sőt mondjuk ki, Eszter irányítja. A király Eszter ellenpontja ebben az egész történetben. Hatalmon van, de a hatalmát mire használja? A legfontosabb kérdés, amit Eszter számára feltétetett, vajon nem véletlenül kerültél-e ebbe a méltóságba, ez a kérdés soha nem éri el a királyt. És talán soha nem tételezi fel, hogy lehet, hogy van valami magasabb rendű cél, amiért ekkora hatalmat kaptam. Vajon miért kerültem ide? Vajon mit kellene tennem? Mire használja a királyi felelősségét és hatalmát? Ebben az óriási felelősségben borozgat a lakomákon, és a borozgatás során felajánlja fele királyságát, nem tudjuk komolyan gondolta el, de lehet, Eszter királynénak. Ebben a felelősségben és ebben a hatalomban ránizza egy nép kiirtását akárkire. Elmulasztja kitüntetni és megjutalmazni az életét megmentő embert. És sorolhatnánk így tovább. A király nem csak egy léha vagy szelebúrdi ember, aki élvezi az életet, hanem az az ember, aki mellett elmegy az élet, és aki talán az életével, a sorsával kapcsolatos kérdéseket, a legfontosabb kérdéseket sosem teszi fel. Négy arc, négy különböző sors, amik mégis összefutnak, és egy ponton nagyon is hasonlóak. Talán Hámán arcát ki kell venni ebből a sorból, hiszen ő meghal a történet végén, de az a három, aki életben marad, egy valamiben osztozik. Egyik sem könnyebbülhet meg. Nincs happy end. Nincs olyan vége itt ezen a ponton a történetnek, hogy mindenki felszabadul. Még él a fenyegetés a nép ellen. A kiírtó parancs még érvényben van. A királyban talán megingott a bizalom, az egyik legjobb embere próbálta meg elpusztítani az ő kedves feleségét. Valahogy mindenki megtört ennek a történetnek a végén. Lehet, hogy ez az a pont, ahol tudsz csatlakozni ezekhez az arcokhoz. Több ezer éve éltek, más kultúra, más történet, más sors. De talán, amikor tükörbe nézel, akkor te is érzékeled a tökéletesség hiányát, kisebb-nagyobb mértékben a megtörtséget. Emberi önvizsgálatunknak az alapvető tárgya ugyanis, hogy nézzük az arcunkat. Mindenki nézi magát a tükörben, rövidebb vagy hosszabb ideig. Az is, aki azt mondja, hogy sohasem. Van, aki kifejezetten szereti magát nézni a tükörben, és van, aki szerintem nem annyira szereti. Pedig amit látunk a tükörben, amikor belenézünk, az a valóság. Jellegzetes formák, amik alapvetően nem változnak. Sajátos színek, sok-sok izom és idegszál apró rezdülései és együttes munkája. Ez az arcunk. Árulkodó jelek és beszédes vonások vannak az arcunkon. Az örökségünk, hogy kire hasonlítunk. Rajta van talán a szívünk állapota is. Az arcunk és az állarcaink, amit néha mutatunk, amilyennek szeretnék, hogy lássanak bennünket. Különböző módon, de igazából el kell jutnunk mindannyiunknak arra, hogy emberként, felnőttként, igazából valahol ugyanarra vágyunk, mint a csecsemő, aki szeretne látni egy biztonságot adó arcot. Szeretné látni azt az arcot, akire nézve megnyugodhat, és tudhatja azt mélyen, zsigerileg, hogy biztonság van, hogy élet van, hogy nem vesztünk el. És azt kell, hogy mondjam, hogy valahol nagyon mélyen ez az arc nem egy embernek az arca, egy másik embernek az arca, hanem valahol nagyon mélyen Isten arcát keressük. Az ő arca, akit ha látunk, szemlélünk és ismerünk, akkor végső soron megnyugodhatunk. Végső soron biztonságot tudhatunk a magunkénak. Végső soron az élet a miénk lehet. Az evangélium az, miközben Isten igéje maga is, egy tükör a számunkra, amiben beletekintünk, és amiből megismerhetjük a valóságot, amit Isten mond rólunk. Az evangélium az Isten igéből, hogy Isten arca nem rejtély a számunkra. Nem kell kitalálnunk, nem kell keresnünk életünk végéig, nem kell magunk alkotta Isten arcokat imádni, nem kell mindenféle vallásban, meg filozófiában keresgetni és összerakni. Mert Isten arca világos a számunkra, hiszen ő testet öltött, és ezzel együtt arcot öltött Jézusban. Ez a Szentírás bizonyság tétele, hogy Isten úgy szerette a világot, és benne bennünket is, hogy az ő egyszülött fiát értünk adta, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Na de milyen volt Jézus arca? Mondhatnád, hogy hát olyan, mint bármelyik korabeli zsidó férfié. Barna bőrű volt, biztos, meg szakállas. És hogyha egy ilyen mai képpel szeretném leírni, akkor könnyen mondhatnánk azt, hogy ó, biztos, Jézus arca szelíd, kedves, barátságos, megértő, elfogadó, mert Jézus mindenkit elfogad, mindenkit befogad, mindenkit szeret. De azt kell, hogy mondjam, hogy a Szentírás mást is mond Jézus arcáról. Egyrészt az ő arca, amikor itt járt a Földön, azt gondolom, hogy egy nagyon világos és egyértelmű tisztaságot sugárzott. Tökéletes volt. Nem volt még egy ilyen átlátszó ember, mint ő, aki azt mondta, amit gondolt, és amit az Isten rábízott, és akinek ilyen értelemben nem voltak álarcai. Másrészt tudnunk kell róla, hogy az ő arca egy eltorzult arc volt, hiszen ő volt a fájdalmak férfia, akit a mi bűneink miatt sebek érték, és aki miközben hordozta a bűneinket és szenvedett, eltorzítatott a mi bűneinkért, és megtört. A passió történetben konkrétan olvassunk, hogy az ő arca milyen módon lesz megvetett arc, hiszen a passióban az arcát leköpik, meggyalázzák, emberi méltóságát teljesen a porba gyalázzák. Leveti értünk mindezt, megszégyenül azért, hogy bennünket megmentsen. Mindannyiunkra erre az arcra van szükségünk. Nem tudom jobban elmondani és körülírni, mint így. Jézus arcát kell látnunk, őt kell befogadnunk, elhinnünk, hogy ő a mi megváltunk, és őt kell követnünk. Mindannyiunknak erre van szükségünk. Végső soron minden válaszunk ő benne van. Ez az evangélium, amit lehet, hogy most először hallasz, és lehet, hogy már sokadjára. Mai Isten tiszteleten lehetőséged van arra, hogy ezt az evangéliumot újra megragad, és hogy elismerd, hogy ő rá van szükséged. És végül még egy érdekesség. Ráadásul Krisztus azt szeretné, hogyha benne hiszünk és őt követjük, akkor valamilyen módon a mi arcunk is megváltozzon. Mondhatnánk, hogy igen, ha valaki Krisztusban hisz, akkor biztos lesz egy ilyen békesség az arcán. Egy ilyen megnyugvás. Ami lehet, hogy így van, de nem mindig van így. Ennél egy kicsit mélyebb jellegű ez az átformáltatás. Krisztus ugyanis azt szeretné, hogy az ő arca legyen láthatóvá mi arcunkon. Nem fognak a vonásaink megváltozni, ha keresztjének leszünk, ugyanúgy fogunk kinézni, de arra hív bennünket, hogy a világban, ott, ahol élünk, az ő arca a mi arcunkon keresztül legyen jelen. És így akar elérni embereket, és így akar elérni mindenkit, aki nélküle megtörtségben él. Isten adja meg nekünk, hogy ez az átformálódás megtörténjen bennünk, és adja meg, hogy ezen az Isten tiszteleten tehessünk egy lépést felé, hogy az ő arca a mi arcunkon is átragyogjon, megjelenjen. Ámen. Urunk, köszönjük, hogy te cselekszel, hogy cselekedtél egykor, hogy nem hagytad magukra a te választott népedet, hogy elvégezted a szabadítást, hogy nem felejtetted el őket. És köszönjük, hogy velünk is velünk vagy, hogy nem feledkezel el rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy nem rejtély a te arcod, hogy Krisztusban megmutattad magad. Segíts meglátni azt, hogy kicsoda valójában Krisztus, hogy hogyan akar bennünket átformálni. Segíts bennünket, és légy velünk a válaszadásban, és amikor dicsőítésben közeledünk feléd. Jézus nevében kérünk, hogy hallgass meg. Amen.